Folytassuk a tanulmányozását, az 5. Mózes 13. fejezetét olvassuk el, 19 verből áll, 5. Mózes 13. fejezete. Akkor én a 2. verstől olvasom, mert múltkor csak a hozzáolvasta az elsőt is, mert valamelyik Bibliában az úgy van beosztva. Érdekes, hogy a rabbi által adott fordítása Mózes 5 könyve és a haftárákban is így van beosztva. Ha proféta vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk, és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a profétának a beszédére, vagy arra az álomlátóra, mert csak próbára tesz benneteket, istenetek az Úr, hogy megtudja, valóban teljes szívvel és lélekkel szeretitek-e isteneteket az Urat. Az Urat a ti isteneteket kövessétek, és őt féljétek. Az ő parancsait tartsátok meg, és az ő szavára hallgassatok. Őt tiszteljétek, és hozzáragaszkodjatok. Annak a prófétának és annak az álomlátónak pedig meg kell halnia, mert el akar téríteni istenetektől az Úrtól, aki kihozott benneteket Egyiptom földjéről, és kiváltott a szolgaság házából. El akar tántorítani arról az útról, amelyet megparancsolt Istened az Úr, hogy azon járj, azért takaríts ki a gonoszt a magad köréből. Ha testvéred anyádnak a fia vagy a saját fiad, lányod, kedvelt feleséged vagy testi lelki jóbarátod titokban egy így csábítgat, menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig. Ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld, és ne mentegesd azt, hanem öld meg irgalom nélkül. Te emelj rá először kezet, amikor kivégzik, és csak azután az egész nép. Kövesd halálra, mert arra törekedett, hogy eltántorítson Istenettől az Úrtól, aki kihozott téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Hallja meg az egész Izrael és féljen, és többé senki se cselekedjék ilyen gonosz dolgot köztetek. Ha valamelyik városodról, amelyet Istened az Úr ad neked, hogy ott lakj, azt hallod, hogy elvetemült emberek támadtak köztetek, akik eltántorítják városuk lakóit, ezt mondván, menjünk, tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertetek, akkor keres, kutas, és kérdez utána alaposan, és ha valóban igaz a dolog, és megtörtént ez az utalatosság közöttetek, irgalom nélkül hányd kardélre annak a városnak a lakóit, és írts ki minden benne lévővel együtt, még az állatokat is hányd kardélre. Összes zsákmányát pedig gyűjtsd a város terének a közepére, azután égest fel a várost összes zsákmányával együtt, Istenednek az Úrnak szóló teljes áldozatú, maradjon örökre romhalmaz, ne építsétek fel többé. Semmi se tapadjon kezedhez abból, ami kiirtandó, hogy így elforduljon rólad az Úr izzó haragja, és irgalmazzon neked, és irgalmában megszaporítson, ahogyan azt esküvel ígérte atyáidnak. Ha hallgatsz Istenednek az Úrnak szavára, és megtartod minden parancsolatát, amelyet én ma parancsolok néked, és azt cselekszed, amit helyesnek tart az Úr. Ugye ez a rész egy újabb gondolatkört vesz górcső alá, ez az Isten az Úrtól való elszakadás kérdése, annak a fokozatai, és nagyon érdekes megfigyelni, ugye itten ez most egy aránylag könnyebb rész, abból a szempontból, hogy átlátjuk, és látjuk, hogy három csoportról beszél itt a Mózes Isten által, hogy kik azok, akik a legkönnyebben, vagy talán a leghatásosabban meg tudják zavarni egy közösségnek az életét. Ugye egyrészt a legnagyobb szellemi tekintély, ami Izraelben volt a próféta. Annál nagyobb tekintély nem volt. Se a király, se az álomlátó, nem volt olyan tekintélyű ember, mint maga a próféta. Tehát ez az egyik, ami ellen talán a legnehezebb egyik oldalról, hogy így mondjam, ellent mondani, vagy más véleményt kialakítani. A második, az pedig érzelmileg nagyon nehéz. Azt ma is látjuk, és a gyülekezetnek, a gyülekezetek életében, hogy milyen sokat és sokféle gond van abból, hogy a szülők mondjuk a gyerekeiket, vagy fordítva mentegetik, amikor valamilyen probléma van a gyülekezetben. Ugye ezt fogjuk látni itt is, hogy ez a legnehezebb, amikor ott vannak a legközelebbi hozzátartozók, egy kicsit a felmenő, az egyszinten lévő és az alattunk lévők, akiket, hogy így mondjam, a legjobban szeretünk, a legközelebb állnak hozzánk, mert ugye ezt a magyar is így mondja, hogy a vér szerinti rokonaink, az valahogy más megítélés alá kerül. Aztán ugye a harmadik, az egy megint egy különleges kérdés, amikor itt már nem egy-egy személlyel találkozik a zsidó ember, ugye az elsőnél talált esetleg egy prófétát, aki el akarja csábítani, a másik esetben talán egy rokon, de itt pedig több emberről van szó. Itt arról van szó, hogy lehet, hogy nem az egész város, de azért, hogy így mondjam, elég rendesen meg van métejezve egy város, azzal kapcsolatban, hogy akkor mi kövessünk más Istent. És ezt úgy hívják, hogy csoportnyomás. Ez alól pedig, aki munkahelyen dolgozott, nagyon jól tudja, vagy katonaságnál, hogy milyen jelentősége van annak, amikor kimondanak egy verdiktet, vagy egy ilyen parancsot, és az úgy megosztja az egész csoportot, és hova álljunk. Mert hogyha ide állunk, annak ez lesz a következménye, ha odállunk, abból meg ez a károm fog származni. És akkor mindig a felfogás, az elv, a meggyőződés vajon megmarad-e, vagy azért, mert nekem úgy könnyebb, akkor választom azt az utat, amivel megpróbálok valahogy lavírozni. Egyik lábbal itt, a másik lábbal ott, ugye ezek. És úgy gondolom, hogy valahol ezek a feszültségek, vagy ezek a gyülekezetet, közösséget romboló kérdések pontosan úgy benne van az Újszövetség gyülekezetében, mint az Ószövetség népében. Nyilván itt egy más léptékű kérdésről van szó. Ugye ez Istennek a népe volt, ez teokráciára épült, és ugyanez nem mondható el az Újszövetségre, mert nem egy egységes nép, hanem egy egész más fentről való fogantatás által létrejött nép, amelyeket ilyen szempontból nem is lehet népnek nevezni, hanem egy láthatatlan gyülekezetnek, ami sokszor egy helyi gyülekezet formájában azért valamilyenképpen látható, de még azt is tudjuk, hogy nem minden gyülekezetben lévő tag Istennek a gyermeke, ha megnézünk gyülekezeteket, nem is a mi feladatunk ezt megállapítani. De az Ószövetségben, aki izraelitának született, az Izraelnek a közösségének a szigorúan vett tagja volt, és az abból való kizárás, ezt látjuk már az Úr Jézus idejében is, nagyon kényes kérdés volt. Na, tehát akkor ezt a hármat szeretném átnézni, illetve amit megértettem ebből az Ószövetségre nézve, vagy példákat láttam, azt szeretném elmondani, illetve amit át tudtam venni, vagy gondolni az Újszövetségben, hát azt szeretném elmondani, és remélem, hogy ehhez is tudnak a testvérek kiegészítést tenni majd, hogy együtt tudjuk tanulmányozni Istennek az igéjét. Ugye az első kérdéskör az, ami talán az egyik legnehezebb kérdés, hogyha valaki valamit mond, és ezt már már Mózes is elmondta, hogy mit jelent az, hogy valaki próféta, az azt jelenti, ha valamit mond, az be fog teljesedni. Most pedig azt mondja az Isten, hogy nem ez a fő kritérium, hogy be fog-e teljesedni, hanem az a kérdés, hogy mit hirdet az a próféta. Ugye azt akarja hirdetni, hogy menjünk el, és más isteneket imádjunk. Ennek alátámasztására azt mondja, hogy ez meg ez fog bekövetkezni. De nem ez az ismérve. És ez egy nagyon nehéz próbatétel, amikor valaki valamit mond, és meg lesz, de közben az elfhibás. Ez szerintem egy nagyon nehéz szellemi, hogy mondjam, polcon lételt feltételez, és pont az Ószövetségben ezt nem nagyon ismertem még eddig föl, mert eddig ugye az volt, hogy Mózes, Józsué, a próféták mondanak valamit, és akkor a nép vezetői eldöntik, hogy ezt csináljuk, nem csináljuk, tehát egy kicsit olyan vezetett nép.
És itt ebben a dologban nincs vezetett nép. Azt mondja Isten, ha te ilyet látsz, akkor cselekedj. Szóval olyan jó volt ezt látni, hogy azért az Ószövetségben is Isten olyan nagy felelősséget helyezett az egyes zsidó emberre, mint hogy így mondjam, a mai Újszövetség minden hívőjére, aki egy gyülekezetben él. Oda hát nem lehet majd azt mondani, most egy kicsit átlépek az Újszövetségbe, hát uram, hát a gyülekezeti vezetőink, a Varga Gyula ezt mondta. Ó, fiam, az kevés. Hát, hogyha ha ő hibás dolgot mondott, Isten igéjével ellentétes gyakorlatra akar téged rávenni, akkor teljesen mindegy, hogy ő vezető volt, vagy nem, vagy XY magasabb és sokkal magasabb rangú tekintély mond valamit. És ez úgy gondolom, hogy ez az Istennel való kapcsolat, ez az Isten igéhez való hűség. Ugye ez jön itt végig, hogy nem tudunk 10 sornál többet olvasni lassan itt az Mózes 5 könyvben, hogy ne azt olvassuk, hogy hát ragaszkodj az Úrhoz, figyelj az ő szavára, erre hallgass, erre ne hallgass. Erről szól az egész. Érdekes, már nem is foglalkoztam ezekkel az igékkel, mert annyira bennem volt az, hogy hát mik azok, ami rosszak, de hát hogy felolvastam újra, így jött elém az, hogy hát mit is kell csinálni a hívő embernek? Mit kell az istenfélő zsidó embernek csinálnia? Ebben a nagyon nehéz helyzetben? Ellenem kell menni a tekintélynek. Milyen érdekes, most megint visszaugrok, elnézést az Újszövetségre. Mondja Pál apostol, hogy ha azon az evangéliumon kívül, amit eddig hirdettünk, mi vagy angyalok mondanak, az se jó. Hát ez valami olyan irdatlan, nehéz kérdés, mert ugye sokan azt mondják, hogy én az Istennel kapcsolat vagyok, és én nekem ezt mondta az Isten. Igen, ezt mondta az Isten, de vajon az megállja a helyét? Ez valahogy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy valahol hívő embereknek, a zsidó embernek nem tudom, de nekünk nagyon meg kell tanulni az alázatosságot, de nem azt jelenti, hogy mindenre bólogatunk. És valahol egy testvér mondta ezt, aki már nem él az óvodai gyülekezetben, azt mondta az a testvér, én nagyon kevés dologra merem azt mondani, hogy ez az Isten akarata az én életemben. Inkább azt tudom mondani, hogy úgy gondolom az Isten igéje, a körülmények, a bennem lévő szent lelke által, szent szellem által, hogy ebben van békességem, ezt csinálom. De hogy ezt kell tennem, és én azt 100%-ra azt mondom, hogy ez az Isten akarata, ezt nagyon kevés dologra tudom mondani. És én nagyon egyetértek vele, mert ez nem olyan egyszerű dolog, hogy pontosan mi az Isten akarata. Van egy-két dolog, amiben nagyon tisztában vagyunk. Azzal semmi gondunk nincs, ha egy családtagunkért, hogy így mondjam, térdre imához, órákhoz imádkozunk, hogy megtérjen, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözlőjön. Ez egy olyan akarat, amit nem ír fölül semmi se. Tehát az ige nem mond semmi olyan lehetőséget, hogy hát azért még lehet, hogy még van egy feltétel, és majd csak utána. Nem, ez az Isten akarata. De hogy én hova megyek? Két jó között. Elmegyek egy testvérhöz látogatni, vagy segítek valakinek valamilyen kis egyszerű fizikai munkát egy másik, vagy testvérnél, vagy szomszédnál. Nem az a kérdés, hogy jó vagy rossz. Az a kérdés, hogy mi az Isten akarata. És ugye itt az 5. versben írja azt, hogy mi az irányadó a zsidó ember számára. Illetve azt írtam még föl számomra, hogy ezért is lehet, hogy olyan sokat súlykolja az Istennek a szavát Mózes, hogy nagyon komoly igei ismeretre volt szüksége a zsidó embernek ahhoz, hogy ezekben a nehéz kérdésekben eligazodjon. Mert egy tanító, egy írástudó, aki tényleg olvasta annak idején a tekercseket, az Isten igéjét, amit leírt Mózes, vagy majd későbbi korokban a proféták, az sokkal nagyobb előnyben volt és ismeretben. De amikor azt olvassuk, hogy felolvasták nekik, olvasunk ezt Esdrásnál is, amikor visszatért a babiloni fogságból Izrael nép, akkor naphosszat ott álltak és felolvasták az igét, és megmagyarázták nekik. Miért? Azért, hogy a szívükbe legyen. Azt mondja az Isten, hogy ugye közel van hozzád ez az ige, és a te szívedhez. Hát ugye ez csak úgy lehet, hogyha ismerem, olvasom. Tehát az ószövetségi kor emberének, ha nem is volt írástudó, ennek ellenére, hogy így mondjam, komoly igeismeretre volt szüksége, és ugye ezt mondja az 5. vers, az Urat, a ti isteneteket kövessétek, őt féljétek, az ő parancsát tartsátok meg, őt tiszteljétek, és hozzáragaszkodjatok. Tehát ez a rövid összefoglalása, hogy mit kell tenni, hogyha egy ilyen helyzet alakul ki. Én leegyszerűsítve azt írtam föl magamnak, ragaszkodjatok az Isten igéjéhez, ami Istennek a kijelentése. És azt mondja, hogy ne ingasson meg benneteket, hogyha mond valamit egy hamis próféta, vagyis el akar téríteni az Úr iránti egyenességtől, akkor azt mondja, hogy az, hogy megvalósul valamilyen mondása, hogy az be fog következni, hanem azt mondja az Isten igéje, hogy ez próba lesz rajtatok. Mert nem a látható jelek, hanem az Isten igéje a mérce. És én azt hiszem, hogy ezt szabad áthoznunk az Új Szövetségben is. És ugye pont most a karizmatikus hullámnak az egyik nagy fegyvere, hogy ugye olyan kijelentéseket, látomásokat, emberekről való véleményeket mondanak egyesek, ami meghökkenti a másikat, tehát nem is ismer engem, és tudja. És azt hiszem, nem ez a baj, hogy bizonyos dolgokat kijelentenek, hogy bizonyos dolgokat profétálnak, hogy bizonyos emberek meggyógyulnak az ő imádságaikra. Én azt gondolom, nem ezzel van a baj. Ha ezt akarják arra felhasználni, hogy utána menjenek. Mert az Úr Jézus soha, de soha azért nem gyógyított, hogy növelje a táborát. Mindig azt láttuk, hogy azt mondta, hogy amikor már idézőjelben majdnem szétszették, hogy csak gyógyítson, azt mondta, hogy nekünk hirdetni kell más városban is az igét. Hát ennyire idézőjelben szívtelen lett volna? Nem. Nem ez volt a központi feladata, nem ez volt a idézőjelben a reklám helye. És úgy tűnik, hogy pont a mai világban ez a reklám helye. És ez szerintem, ez nem jó, ez a reklám, és most nem akarok belemenni abba, hogy milyen erővel, hogyan csinálnak bizonyos dolgokat azok az emberek vagy testvérek. Hát ugye aztán itt írja a hatodik vers, hogy az ilyen prófétát és az álomlátót is ki kell írtani. Na és akkor mi a helyzet az Új Szövetségben? Mi az Isten igének a figyelmeztetése, hogy mit csináljunk mi az Új Szövetségben? Érdekes, hogy az Új Szövetségben a gyülekezetekről Pál apostol ad az Isten és az Úr Jézus Krisztus neki ad kijelentéseket, nyilván Péternek, Jánosnak is vannak kijelentései, de azért a fő vonalakat Pál apostol határozza meg, és mégis a fegyelmezéssel kapcsolatban az Úr Jézus mond a legtöbbet. Ugye a Máté 18-ból azért szeretném felolvasni azt a két verset, mert ez idézve jelbe az Ószövetség és az Új Szövetség határmezsgyéjén hangzik el, de miután gyülekezetről beszél az Isten fia, az Úr Jézus Krisztus, ezt nyugodtan, mint elvet áthozhatunk a gyülekezetbe. Azt mondja, ha vétkezik a testvér, bocsánat, Máté 18-15-17, csak ezt a két verset szeretném felolvasni. Ha vétkezik atyát, fia, menj el hozzá, intsd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyát, fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé egy vagy két embert, hogy két vagy három tanú szava erősítse meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek, ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogányt vagy a vámszedőt. Ugye az Ószövetségben erre nem volt szükség, ha ilyen probléma fölmerült. Az Új Szövetségben, ugye ez most egyik fordítás szerint, ha ellened vétkezik, de hogyha általánosságban mondjuk, hogy valaki vétkezik, vagy valami olyan bűnt tesz, ami nem csak magának, hogy így mondjam, rossz és bűnös dolog, hanem a gyülekezetet, a közösséget is érinti, ám bár ez mindenkit érint, de nyilvánvalóan, ha valaki hazudik, a munkahelyén az nem a gyülekezetbe fog elsősorban lecsapódni, de a szemlélet és a lelkület az igen, ha megmarad benne, de ugye azt ott kell rendezni, ahol azt elkövette az ember. De ugye ez a sorrend, ugye ez nagyon fontos. Négy szem közt, tehát nem azzal kezdődik, hogy elmondom XY-nak, Z-nek, hogy az a testvér iszonyatos, amit csinál, hanem oda megyek hozzá. Ez az intimitás, ez a lehetőség a megoldásra. Ha ez nem megy, akkor vegyek meg mellé, akik tudnak róla, felismerték, és ők is ugyanígy látják, és utána jön a gyülekezet, és utána kezdődik. Ugye az a történet van, mint az Ószövetségben, itt nem megölni kell, vagy legyilkolni, hanem azt mondja az ige, hogy akkor azt el kell távolítani, de nem azért, hogy végre kilöktünk valakit. Olyan szörnyű volt a számomra, hogy Budapesten egy nagyon problémás testvér elköltözött, és egy vezető testvér azt mondta, egy problémával kevesebb a gyülekezetben. Annyira elkeserítő volt, mert igaza volt fizikailag, de az Úr Jézus ebben a mondatban és gondolatban biztos, hogy nem volt. És azt mondja itt az ige, hogy tekintsd olyannak, mint a pogányt és a vámszedőt. Hát mit kellett csinálni a pogánynak és a vámszedőnek? Hát érte menni. Hát az Zákeushoz kiment. Az Úr Jézus lehívta. Neked ma nálad kell megszállnom. Hát nem arról van szó, hogy ha valakit kizárnak a gyülekezetbe, akkor na, akkor öröm van a gyülekezetbe, végre nincs egy bűnös közöttünk. Hanem ha az Isten közösségében nem lehet, mert nincs bűnlátása, nincs bűnbocsánatra való készség a szívébe, akkor más lehetőség nincs. Aztán utána ugye ott van a másik nagyon nehéz kérdés, hogy hol is tartottam, hogy azt mondja az Úr Jézus, itten a, nem itt mondja, bocsánat, hanem máshol mondja, hogy óvakodjunk tőlük, tehát a hamis prófétáktól. Itt már nem az az elsőrendű kérdés, hogy mit teszünk vele fizikailag, hanem hogy mi lelkileg mit teszünk vele. Az ige arról beszél, hogy óvakodjunk tőlük, magyarul ne legyen velük kapcsolata, ne legyen velük kapcsolatunk. És azt is kell tudnunk, hogy az Új Szövetségben is ugyanez a probléma van, hogy el akarnak bennünket csábítani, és ezért áruhába jönnek. Nem azoknak látszanak első látásra, akik valójában. Mert az Ószövetségben azt mondta az a hamis proféta, hogy ne ezt az Istent, hanem ezt az Istent. Ez egy idézőjelben egy tiszta beszéd. Tudjuk, hogy miről van szó? Az Új Szövetségben már nagyon nehéz a kérdés, mert az Úr Jézus is erről beszél, hogy a Máté 24-ben, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak elő majd, jeleket, csodákat tesznek, ez ugyanaz, mint az Ószövetségben, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Ezek mit akarnak? Megtéveszteni. És ugye, hát ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ez a Pál apostolnál is ez a probléma bejön. Mert azt mondja, hogy a zsidó a 2 Korintus 11, 13 és 14. versében azt mondja, hogy vannak hamis állapostolok, vagy vannak állapostolok, tehát hamis proféták állapostolok, csaló lelki munkások, és a sátánhoz hasonlítja őket. Miért? Maga a sátán is a világosságának, angyalának adja ki magát. Tehát ő soha nem azt mondja, hogy én vagyok a gonosz, én vagyok a Istennek az ellensége, hanem mit csinál? Áruhába öltözik. A világosságának, angyalának a képében jön oda. Ez viszont, hogy így mondjam, ez egy nagyon nehéz lelkileg, szellemileg megítélni bizonyos dolgokat. Ezért nagyon helytelen, és itten az Új Szövetség népére, magunkra gondolok, hogy amikor megtévesztünk valakit, és ezt nagyon jól tudja a mi szívünk, hogy hogy mondunk el egy történetet. Tehát nem azt hazudjuk idézőjelbe, hogy ez meg ez történt, hanem elmondunk egy történetet addig, ameddig igaz, aztán az úgy körülbelül megállja a helyét, de az megtévesztés, mert nem az a történet. Ugye ez az a híres bocsánatkérés, hogy a gazdaember elment a lelkészhez, és azt mondta, hogy bűnöm van, atyám. Hát mi a bűnöd? Elloptam a kötelet. Elloptad a kötelet. Hát ez szép dolog, hogy belátod, vidd vissza a gazdának. Köszönöm szépen, imádkoztak, elment. 2 perc múlva visszajön. De atyám, annak a kötérnek a végén egy tehén is volt. Ugye hát nem mindegy, hogy mit vallunk be, és mennyit. Hát az egy igaz volt, hogy ellopta, de hát azon sajnos ott volt egy nagyobb bűn is. Tehát, hogy ugye ez az a megtévesztés úgy rám terhelődött, hogy én azt hiszem, hogy talán ebben sokkal több a bűnöm, és valószínűleg a bűnünk, mint abban, hogy nyíltan hazudunk, és felvállaljuk a hazugságot. Olyat is láttam már. És bennem is volt, de azt Isten lelke nem hagyja. Érdekes, soha nem hagyja, hogy abban megnyugodjak, és az idő se segít rajta. Egyetlen megoldás van. Megvallani. főleg annak, aki ellen vétettem. Tehát úgy látom, hogy a Újszövetség emberének is ugyanaz a veszélyforrása van a hamis tanítással kapcsolatban, mint az Ószövetségnek, hogy valamit ígérnek, valamilyen módon előrejeleznek, és azok bekövetkeznek, és az embert ezt, hogy így mondjam, adott esetben megeszi. Tehát ezért mondja itt az ige, vagy tanácsolja számunkra is, hogy ez a mi felelősségünk a hamisság, a tévtanítása, hamis profétálás megítélésé kapcsán. Aztán a Péter 2.2-ben olvasunk valamit, remélem azt fölírtam, csak egy gondolatot ebből a fejezetből. Azt ajánlom mindenkinek, hogy a 2 Péter 2-t, az egészet olvassuk el, csak erről szól. A hamis a tanítókról, álprofétákról, tehát ezekről szól az egész, csak egyetlen egy gondolatot, azért, mert úgy gondolom, hogy ezen keresztül támad bennünket is, és a gyülekezeteket is a sátán a hamis tanítással. És közöttetek is lesznek hamis tanítók. Hát még ott sincsenek, és ezt már kijelenti Péter. Akik veszedelmes eretnekségek fognak közétek, mit csinálni? Becsempészni. Tehát nem úgy állnak ide, hogy emberek, testvérek, én most egy hamis tanítást fogok adni, hanem be fogja csempészni. Megint úgy fogja előadni, mintha az lenne az igazi. És ez nagyon nehéz. Aztán ugye három dolgot írtam ezzel kapcsolatban, hogy mindig veszélyes helyzetben vagyunk. Ezzel ezt mondja Péter. Meg se történt, de egy kicsit már, hogy így mondjam, legyenek veszélyezettek a testvérek, mert ez nem így lesz, hogy mindig könnyű. Úgy kérdezik tőlünk is, pesti testvérek ott a bizonyos megbeszéléseken, na milyen az új gyülekezet, az új közösség? Álmondom, még a békesség idejét éljük, de ez lehet, hogy nem lesz mindig így. És ez már gondolom az élettapasztalat mondatja velünk, velem, és mi örülünk annak, ha békesség van. Néha azt is látom, mondom, hogy annyira félünk a békétlenségtől, hogy talán még nem ismerünk egymásnak megmondani dolgokat. Ez zárójelben mondtam. Aztán a másik az, hogy eretnekségeket fognak becsempészni. Ez pedig egyik oldalon, ugye az eretnekség az, ami az Isten igéjétől való eltérés, de az is érdekes, amit Cséa Lajos bácsi fogalmaz, hogy szakadásoknak fordítja az eretnekséget, tehát hogy az ördögnek egyik biztos célja az, hogy legyenek szakadások. Az, hogy egység, az nem jó. Már nem is mindig fontos az, hogy milyen hamis tanítással, lehet, hogy csak egy kis érzékenységgel, de legyen széjjel szedve a gyülekezet. Hát tudjuk, hogy korintusiak 4 részre szakadtak. Ugye volt, aki Pálé volt, aki Apollósé volt, aki Krisztusé, Péteré. Tehát mindegy, az volt a lényeg, és lehet, hogy azt mondta valaki, hogy azok voltak talán a leggőgösebbek, akik azt mondták, hogy mi Krisztusé. Tehát, hogy már nem is az számít, hogy a tanítás önmagában jó vagy nem jó, ha már azt nem tudja támadni, akkor megtámadja az egységet. Erről beszél ez az ige, hogy erre figyelni kell, hogy hamis tanítás lehet egy gyülekezetben, tehát magyarul azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy vezető testvérek, figyeljetek, hogy aztán, hogy valaki idejön igét hirdetni, nehogy itt a hamis tanítás legyen, azt mondja minden gyülekezeti tagnak, hogy figyelj, hallgasd, hogy az Isten igéjének megfelelő az, amit hallasz. És aztán az, hogy az üzenet lényegi eleme a becsempészés. Tehát ahogy az ige mondja, a kis kovász az egész kenyért megkeleszti. Tehát nem sok kell ahhoz, vagy a Marika tudna erről beszélni, hogy a patikáriusnak a kenőcsébe mit kell tenni abból a rosszból, csak egy picit. Valaki egyszer úgy kérdezte, ha egy levesben csak 1% méreg van, azt szívesen megesszük? Nem nagyon. Lehet, hogy nem halunk meg, de ha tudjuk, hogy abban 1% méreg van, 99% nagyon jó belőle, de azt az 1%-ot nehéz lesz abból a levesből kiemelni, ugye? Mert már az átjárta. Az már csak kérdés, hogy mit okoz. Bénulást, vakságot, vagy halált. Úgy gondolom, hogy ezzel ellen sokkal nehezebb védekezni, ami veszélytelennek és ártatlannak tünteti fel magát. És a hamis tanítók és tanítások elleni szűrés egy másik fajta szűrése a János apostol szerint a megvizsgálás. Az 1 János 4.1-ben azt olvassuk: szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, ez Mácsi Alajos bácsi fordítása, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. És ez az idő, ezt úgy kell értelmezni, hogy nem akkor ez igaz volt, azt ma már ez nem igaz, hanem ez mindig folyamatosan sajnos ez működik. Hát ez is egy nagyon nehéz kérdés. Hát most én, mint gyülekezeti tag, most én mindenkitől féljek, mindenkitől rettegjek. Én úgy gondolom, hogy itt inkább a vigyázáson van a hangsúly. Nehogy azt tegyük, hogy hátradőlünk, és már célba érkeztünk, és már minden happy, hanem azt mondja Isten igéje, hogy vizsgáljuk meg. Hát milyen érdekes, hogy mondjuk ezt az Úr Jézusnak a példáját Péterrel kapcsolatban. Ki vagyok én? Senki nem tudja, Péter azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. Idézőjelben azt mondja az Úr Jézus, ez igen, ez már beszéd Péter, de ezt a Szent Szellem nyilatkoztatta ki neked. Magyarul meg is dicséri, meg nem is. De amikor pár órán belül, vagy egy napon, vagy két napon belül, amikor az Úr Jézus bejelenti, hogy neki szenvednie kell és meg kell halnia, erre azt mondja, hogy ez nem történhet meg veled. Akkor nem azt mondja neki, hogy hát Péter, nagyon kedves tőled, de ez nem így van, hanem azt mondja, hogy Sátán mögém. Hát, hogy van ez? Azért ilyen félelmetes a helyzet? Egyszer Isten eszköze vagyok, másszor a Sátán, most nagyon leegyszerűsítve ezt a két történetet? Hát úgy tűnik, hogy igen. Hát, hogyha helyet adok a haragnak, a keserűségnek, ugye ez az efezusi levélben ez a kiabálás, a káromkodás, a harag, meg mit tudom én, micsoda, az egyre inkább mélyül ez a bűnlajstrom, mert belejövünk, ha nem tudunk megállni benne, és akkor nem az Úr Jézusnak az eszköze vagyok. Hát amikor ezek a drága János apostol, a szeretett tanítvány, hát mit kér arra a falura, amelyik nem fogadja be őket? Hát döbbenet. Hát Uram, ne kérjünk rá egy kis tüzet. Hát hihetetlen. Hát ez az ember, akiről mindenki azt olvas, vagy azt olvasjuk róla, meg időskorában még a nem Bibliában lévő leírások is, hogy csak a szeretetről beszél. Igen. Ez is volt benne. De az is volt benne, hogy hát hogyha így bánnak velünk, akkor Uram, intézkedj. De bennünk nincs ez a gondolat. Ez a bajcsi családról, akiről meséltünk, ott a nagypapa mondta, hogy én nem is mondom el nektek, hogy mire gondolok azzal kapcsolatban, aki megölte az unokámat. És felismertem, hogy mi van az én szívemben. Nem az a kérdés, hogy jogos-e, hanem hogy Isten szerint való-e. E kettő között sokszor különbség van. Az Ószövetségben Isten idézőjelben megengedte a vérbosszút, az Új Szövetségben pedig az Úr Jézus azt mondja a keresztván, hogy ugye bocsássa meg az Úr, mert ők nem tudják, hogy mi az, amit tesznek. Ugyanezt, vagy hasonló gondolatot mond István vértanú halála előtt. Jogos lett volna kérni Istennek a haragját ezekre az emberekre? Jogos lett volna. De mi a kegyelem és az ítélet között a különbség? Új Szövetségben úgy gondolom, hogy 51% kegyelem, 49% ítélet maximum. Mert azt mondja az ige, hogy az irgalmasság diadalmaskodik az ítélet fölött. Ez nem azt jelenti, hogy nincs ítélet, de valahol Isten valahogy egy kicsivel több kegyelem, mint amilyen ítélet, de aztán lehet, hogy leegyszerűsítve úgy van, hogy amikor kegyelmez, amikor ítél, meg ítél. De az Új Szövetség gondolkodásában inkább ez van benne, mint az a... Ugye a római levélben is azt mondja, hogy adjunk helyet az Isten haragjának. Ne mi kérjünk bosszút, ne akarjunk mi bosszút állni valamiért. Mert úgy látszik, ezt tudja Isten a mi szívünkben, hogy akik bánt bennünket, vagy szeretteinket, akkor azt nagyon méltánytalannak éljük meg. És nem azt mondja, hogy hát akkor ezt vegyétek semmisnek, hanem hogy ő neki adjuk oda. És azt hiszem, mindenki jobban jár, legfőképpen mi, ha a bosszút nem mi magunk akarjuk kicsikarni, vagy megtenni. Aztán van egy pozitív példa az Új Szövetségben, a Jaj, nem írtam ki az igét, de tudjuk jól a apostolok cselekedeteiben, hogy Pál apostol városról városra jár, és én nekem azért olyan erős, mert mind a két városba jártam, Görögországba, hogy a tesszalonikaiak is úgy, ahogy befogadták az igét, de egy nagyon közel lévő kis városka van, a Bérea, és arra azt mondja Pál apostol, hogy, vagy a Lukács, hogy ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, ezek a zsidók a zsinagógában, teljes készséggel fogadták az igét, és napról kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak ezek a dolgok. Nem megsértődtek a Pál apostolék, hogy Nini, hát itt van egy csapat, és megnézi, hogy úgy vannak-e azok a dolgok, ami hát az ő rendelkezésére áll. És ez egy pozitív példa, én azt hiszem, hogy ebben szabad nekünk ebben tanulni. Aztán egy olyan kérdés még ezzel a dologgal, hogy tehát, hogy hol is tartottam én, mert lehet, hogy átlapoztam a dolgokat, de nem, jó van még, hogy ez volt az első eset. Tehát amikor a profétával kapcsolatban, vagy hamis tanítóval hogyan kell eljárni. A második eset, ez a bérmérséklettünk miatt nehezebb, amikor saját rokonságból érkezik a kísértés. Nagyon érdekes ez a kifejezés a zsidó magyarázatban, olyan egyértelmű volt számomra, vagy nem egyértelmű, hanem a magyarázat olyan világos volt, hogy miért mondja azt itt a Biblia, eltekertem a Bibliát, hogy ha testvéred anyádnak a fia, ugye abban az időben több feleség is lehetett, és hogyha egy gyermeknek a idézőjelben édes testvére csábítja, arra mondja, tehát, hogy mind a kettőnek ugyanaz az édesanyja, mondjuk gondolnék itten, ugye Jákobnak a gyermekeire, Józsefre és Benyáminra, tehát ők egy édesanyának a gyermekei, a többiek a másik anyától, vagyis nőtől származott, de ugye azt mondja, hogy ezek nagyon szerették egymást. És akkor erre mondja azt, hogy ilyen testvére se hallgass. Aztán azt mondja, hogy a saját gyermekünknek fiú vagy lányra se hallgassunk, a kedves feleségre se, a kedvenc feleségre, mert ugye abban az időben lehetett több feleség is, sem a testi lelki jóbarátra. Érdekes, amit magyarázott ez a zsidó magyarázat haftárákban, ezt a zsidó rabbik ezt mondják, hogy nem említi se az anyát, se az apát. Nem lehet tudni, hogy akkor ez felmente ez alól, hogy őket nem kell-e ugyanígy bánni, de úgy gondolom, hogy Isten igéje ebben nem ad felmentést, ezt csak inkább felvetették, hogy ez nincs benne. Azt tudom mondani én is, amit Isten igéjében olvasunk, hogy nincs benne az édesapa és az édesanyja. És pedig valószínűsíthető, hogy azért ez is előfordulhatott, sajnos. Ennél ugye az a nehézség, hogy a kapcsolatunk elég mély, vagyis nagyon mély lehet a szeretteinkkel kapcsolatban, és egy másik nehézség van, itt kifejezi az ige. Honnan tudom meg, hogy ő el akar csábítani? Azt mondja, hogy titokban mondja. Nem veri nagy dobra. A proféta az lehet, hogy elmondja, meg utána majd a városban lakó Béliállal kötött szövetség emberei is ebben bátrak, a rokonságban nem, csak úgy titokban, csak nekünk, úgy négy szem közt. És ezért kell még éberebb lenni a családdal kapcsolatos esetekben is. Aztán a mai korban is nagy nehézséget okoz, amikor a családban üti fel a fejét a bűn, meg bármelyik formája, amit kezelni kell. És a 9. vers néhány figyelmeztetést tartalmaz, és azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 olyan dolgot, ilyet mond, hogy ne engedj neki. Én úgy írtam ki magamnak, ne menj bele, amit tanácsol. Ne hallgass rá. Magyarul ne engedelmeskedj. Ne szánd meg. Érzelmileg ne hason rád, hogy az a te testvéred, vagy a legközelebbi rokonod. És ne mentegesd. Én úgy gondolom, ha valami veszély van a családban lévő bűnnek a rendezésében, a mentegetés. És nekem nagyon tetszik az a dolog, amit még a drága édesapám is gyakorolt, és én azóta ezt ebből gyakoroltam, ahol eddig kellett, most már nem kell gyakorolnom, mert a gyermekeim felnőttek is, és sajnos nem járnak az én gyülekezetemben, nem Győrbe, hanem ott se, Budapesten. Azt mondta édesapám, amikor volt szó az egyik gyermekéről a gyülekezetben, mint vezetőségben, azt mondta, gyerekemről van szó, én ebben a kérdésben nem vagyok kompetens, vagy nem akarok részt venni a megbeszélésben. Amit döntötök, vagy megbeszéltek, az úgy legyen. És én úgy gondolom, ez az elv nagyon jó. Az kérdés, hogy ez jó tette, vagy nem tette jó, de fölismerte a édesapám azt, hogy a saját gyerekkel kapcsolatban máshogy látunk, mint a másik testvérnek a gyerekével kapcsolatban. De nem azért, mert ez rossz vagy jó, egyszerűen így vagyunk, hogy mondjam, gyárilag így érzünk. Aztán, ami nagyon nehéz itt ebben a kérdésben, vagy legalábbis nagyon szimpatikus és jó át lehet ültetni az Új Szövetségben, hogy amikor a családtagról van szó, akkor nem őneki kell idézőjelben megölnie, hanem meg kell kövezni, de ő az első, akire rá kell dobni a követ. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem ítélkezhet egyedül ebben az esetben, mert amilyen közel van pozitívan, úgy látszik olyan közel van negatívan is. Magyarul nem azt ajánlja az Úr, hogy ha a családban történik olyan, akkor gyorsan szúrd le. Mert ugye Fineász ezt csinálta, aki az Úré, az jöjjön ide mellém, és utána ment az öldöklés, ment azoknak a legyilkolása, akik Istentől elpártoltak válogatás nélkül. De itt arról beszél, hogy ezt ne tedd egyedül, ezt ne vindikáld magadnak azt a jogot, hogy te majd ezt elintézed. Nyilvánvalóan a közösség ezt majd eldönti, de te legyél az első, aki ezt a idézőjelben ezt a követ elgurítod, képletesen is, meg fizikálisan is. És akkor akkor még talán ezzel kapcsolatban hadd mondjam azt, hogy talán ide a Máté igéje itt is igaz, a közösségre is, a családra is, ennek a lépcsőfokozatoknak a megtétele, és ez a mentegetőzés kérdését pedig jó, hogyha szívünkre vesszük, hogy mi mennyire mentegetjük a mi saját gyermekeinket egy adott helyzetben, mert én azt hiszem, hogy ez normális, csak valahogy egy kicsit ellene kellene mennünk, hogyha ez egy konkrét helyzet előadja. A harmadik eset a közösségi nyomás, ugye, amikor azt olvassuk itt az Isten igéjében, hogy ha valamelyik városodról, melyet Istened az Úrad neked, hogy ott lakj, azt hallod, és itt érdekes, hogy azt hallod. Lehet, hogy nem is tőlük, hanem csak a szomszédtól, hogy valaki, kik el akarnak csábítani bennünket. Az előző esetekben nyilvánvalóan a szem és a fülkontaktus, itt nem biztos, mert lehet, hogy csak hallomásból tudom. És ez azért nagyon érdekes, mert itt a megoldás is egész másképp alakul, mert ugye három tanácsot mond. Alaposan keres, kutas, kérdez utána. Tehát ezek a kérdések merülnek föl, mert nem biztos, hogy én hallottam azt az én fülemmel. És ugye ez az igében, az Ószövetségben is már egy nagyon komoly alapelv, hogy egy tanú vallomására nem lehet ítéletet hozni, legkevésbé halálos ítéletet, de más ítéletet sem, hanem több tanú javaslatára. És ez a keres, kutas, kérdez utána, ez adja számunkra azt a alapelvet, hogy a bűnnek a kérdésében nagyon alaposnak kell lennünk, ha mi meg akarunk ítélni valamit. Ez számomra az Ószövetségben, de ez át kell, hogy jöjjön az Új Szövetségben is, ami gondolkodásunkban. Aztán az, hogy ez a büntetés az egész városra és az állatokra is vonatkozik, a zsákmányra pedig ugye azt írja, hogy a zsákmányt vagy tárgyi értékeket sem lehetett megtartani. Azt mondja a 18. vers, hogy semmi ne tapadjon kezedhöz abból, ami kiírtandó. És itten nagyon jó bejön a Józsué 7-nek az Ákán története, hogy ugyanúgy kell bánni az Izrael városában lévő, hogy így mondjam, eretnekséggel, mint azokkal a kánaáni városokkal, amelyeket el kellett foglalni. És ugye ez volt a problémája az Izraelnek, hogy Ait elfoglalták, de közben valaki ezt az elvet megszegte, És emiatt azt mondta az Úr, azt mondta az Isten Józsuének, hogy az a probléma, hogy valaki elvett az kiirtandó dolgokból. Tehát ez az elv nem valósult meg abban a város foglalásakor, és ezért súlyos vereség, hát nem is a súlyos, de vereséget szenvedett Izrael népe, ráadásul csak 3000 ment föl, mert azt mondták, hogy ez egy kisváros, ez a zsebünkben van, de hát ugye nem így volt ez a dolog. Aztán ugye aztán azt mondják a zsidó magyarázók, hogy egyik esetre se van nagyon példa, hogy egy hamis profétát kivégeztek volna, vagy egy rokont kivégeztek volna, vagy egy várost megszüntettek volna, de a legkevésbé a várossal kapcsolatban ugye egyént kivégeztek ezt az Ákán, de ugye ez egy más történetben van ez a történet, de azt gondolom, hogy várost nem írtott ki tényleg a történelem tanulássága szerint Izrael népe a honfoglalás utáni időszakban. Aztán az zsidók úgy magyarázzák ezt, hogy azért nem lehet kiirtani egy várost, mert hogyha valamelyik házra mezuza van kiírva Istennek a neve, azt nem szabad elpusztítani. És ezért nagy valószínűséggel, ha egy ajtófélfán már Istennek a neve szerepel, akkor azt nem lehet kiirtani, hogy nagy valószínűséggel ezért sem lehetett egy bűnös várost kiirtani. Nem tudjuk, hogyan volt, ezt csak ugye így a történelem tanúsága szerint, ahogy értékelik a zsidók. De nekünk talán nem is ez a fontos, hanem ez az Istennek a rendje, és úgy tűnik, hogy még Izrael népében sem tudott keresztül menni, ez inkább zárójelben, én nekem ez így jön le, de bennünket jobban érdekel az új szövetség, hogy mi a gyülekezetnek a sora, gondja ebben a kérdésben. Azt gondolom, hogy a gyülekezetnek felelőssége van, hogy fegyelmet kell gyakorolni. Ugye Máté 18-ban ezeket olvastuk, ezeket a lépéseket be kell tartani a gyülekezetnek is. Aztán ugye van a korintusi levélben egy olyan, ugye az 5. rész első versében, hogy van egy nagyon súlyos bűn, és utána a 2. versben azt mondja, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgokat cselekedett, tehát, hogy itt is van egyfajta tagsági megvonás, mint az előző részben, amikor a személyes bűn kérdéséről volt szó a rokonsággal kapcsolatban. Itt is van egy olyan kérdés, hogy vajon a gyülekezet képes-e erre? Ezt a budapesti gyülekezetben, amiben voltam, egy esetben átéltem, hogy valaki egy bűnös kapcsolatban élt, aztán azt nem is látta be, aztán egyszerűen kimaradt a gyülekezetből, és hát akkor a gyülekezetnek a gyülekezeti órán történt ez a kizárás, és olyan nagy élmény volt, ezt is meséltem már a testvéreknek, hogy ez nem egy örömünnep volt, hanem sírva mondta egy hölgy, hogy egy néni, aki már nem él, hogy de testvérek, nem lehetne valami más megoldás? És ez annyira a szívemhez közel volt, hogy valaki nem azért küzd, hogy jogszerűen igazságszolgáltatást gyakoroljon a gyülekezet, benne van a szívében, de ne idézelve, nem törve, zúzva, hanem hogy nincs-e valami megoldás, hogy megmentjük. Nem volt. És úgy gondolom, hogy az a probléma sok esetben, hogy megtűrnek olyan helyzeteket, gyülekezetek, amik sok esetben tönkre is tehetik az adott közösséget. Tehát mind a két esetben a gyülekezetből való kizárás az igei tanács, az igének a Máté 18-ban és a 1 Korintus 5-nek is. Úgy kell bánni velük, ahogy írja egy kommentár, mint a pogányokkal. A nulláról kell kezdeni velük, csak a megtérés segíthet rajtuk, mint a világban élő embereknek is. És hát talán ezt a legnehezebb elfogadni, hogy valaki egyszer az Úr útján jár, és mégis olyan helyzetbe kerül, amikor besötétedik, elsötétedik, és istentelen életet él, hogy akkor a gyülekezetnek szüksége van pont az ő érdekében és a közösség érdekében is megfegyelmezni, és az isteni eljárást lefolytatni. Hát adja az Úr, hogy tudjunk, mint gyülekezet, ilyen éberek lenni, mint ahogy az ige mondja a számunkra, és nagyon ragaszkodni az Isten igéjéhez, de csak az ő igéjéhez, nem a hagyományokhoz. Amen.